Pál levele a Kolosséiakhoz, első fejezet, első 8 versét fennállva hallgassuk meg. Pál Isten akaratából Krisztus Jézus apostola és Timóteus testvér, a Krisztusban megszentelt hívő testvéreknek, akik Kolosséban élnek, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól. Hálát adunk mindenkor Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus atyának, amikor értetek, imádkozunk, mivel hallottunk a Krisztus Jézusba vetett hitetekről, és arról a szeretetről, amely valamennyi szent iránt él bennetek. Hálát adunk azért a reménységért is, amely készen van számotokra a mennyekben, amelyről már előbb hallottatok az igazság beszédéből, az evangéliumból. Mert ez hozzátok is eljutott, és ahogyan az egész világon gyümölcsöt terem és növekedik, ugyanúgy közöttetek is, attól a naptól fogva, amelyen meghallottátok és igazán megismertétek az Isten kegyelmét. Így tanultátok ezt Epafrásztól, szeretett szolgatársunktól, aki a Krisztus hű szolgája, értetek. Ő hozta nekünk a jó hírt a lélektől kapott szeretetekről is. Kedves testvérek, február első vasárnapja a magyarul beszélő, magyar nyelvű Baptisták Világszövetségének a vasárnapja. Természetesen mi nem önmagunkat szeretnénk fényezni, ünnepelni, hanem azt a drága Urat, aki elhívott bennünket, aki kihívott bennünket, aki szenvedett, meghalt értünk, és aki munkálkodik ma is szent lelke által, és ma is hív el a világból embereket, megtérít. De azért úgy jó belegondolni abba, hogy a Kárpát-medencében is, nem csak az anyaországban, hanem Erdélyben, majdnem azt mondhatom, hogy szinte megközelítőleg annyi baptista él, mint itt az anyaországban, magyar nyelvű baptista testvérünk, és hát Szlovákiában kevesen vannak. Jelenleg 2 gyülekezetről tudunk csupán, amelyek kimondottan magyar nyelvű gyülekezetek, magyarul hirdetik az igét. Kárpátalján több gyülekezet van, és délvidéken is vannak gyülekezetek. Ezen kívül természetesen ugye a diaszporában, szétszórtságban a világ minden pontjára eljutottak, és vannak magyarul beszélő, tehát magyar nyelvű baptisták, de Észak-Amerikában pedig kifejezetten jó néhány gyülekezet van. Voltam is annak idején kettőben, Clevelandi gyülekezetben voltam, Ohio államban, és Los Angelesben, Alhambrai gyülekezetben voltam, Kaliforniában, és részt vettem egy amerikai magyar baptistáknak a közgyűlésén is, ami nagyon érdekes volt, és Ráma táborban is, ami Torontótól északra olyan 150 kilométerre van, nagyon kies, szép helyen. Ott is részt vettem a magyar baptisták találkozóján. Hát háladással gondolunk a mi testvéreinkre. Mi ugye tudom, hogy Ausztráliában is van magyar nyelvű gyülekezet, ahol egyik szolgatársam, Szlovák Tibor testvér is volt, valamennyi ideig ott szolgált, és Dél-Amerikában is természetesen ott is van. Hát, összetartozunk. Összetartozunk, mert a hit, a szeretet és a reménység az összeköt bennünket. Ez ebben az igében, ez így csodálatosan benne van. És bárhol is találkozunk, bárkikkel találkozunk, itt Magyarországon is, ahol van ugye 6 missziókerület, ugye Dunántúlon, akkor a budapesti missziókerület, akkor itt az északi missziókerület, akkor a tiszántúli missziókerület, körösvidéki missziókerület, déli missziókerület, és ugye tegnap is Miskolcon a északi missziókerület közgyűlésén több gyülekezetből is ott voltak a testvérek, egészen ugye Nográdtól, Miskolcig, ez egy ilyen elég nagy távolságok vannak, és azért jó volt együtt lenni és meghallgatni a beszámolókat, hogy hogy vannak a gyülekezetek, hogy élnek a testvérek. Az természetes, hogy az egy közösséghez tartozó hívők, azok még jobban összetartoznak bizonyos értelemben, hiszen egy közösség, baptista közösségnek a tagjai vagyunk. Bennünk van az identitás, hogy mi baptisták vagyunk, Krisztusban hívő keresztények, de hát baptisták vagyunk, és megvan a berendezkedésünk. Ez egy egészséges identitás, és én mindig azt tartottam, hogy akinek van helyes, egészséges identitás, hogy tudja, hogy hova tartozik, és tudatosan ugye vallja magát egy hívő keresztény, egy baptista hívő kereszténynek, az nem kárára van az embernek, ha még hozzátesszük ezt a szót is, hogy baptista, mert ugyanakkor így tudjuk mégis értékelni a többi felekezeteket is, különösen azokat, akik evangéliumi felekezetek, de bármely közösségben, egyházban is vannak élőhitű emberek, azokat nekünk értékelnünk kell. És hogyha nem volna nekem egy baptista identitásom, akkor lehet, hogy nem tudnám azokat se kellőképpen értékelni és megbecsülni, de mivel van, és tudom, hogy hol a helyem, ezért tehát őket is kellőképpen a maguk mi voltában, valóságában meg kell becsülni. Kicsit közeledve az igéhez, azt látom, hogy Pál apostol ezt a levelet, mint több más levelet is, börtönből írja, úgy nevezik, hogy börtönlevél. Hát ott a börtönben volt helye, ideje, és úgy látszik, hogy lehetősége is volt, hogy ott foglalkozzon. És így belegondoltam, hogy hát ha nem börtönzik be őt, akkor lehet, hogy nem lett volna neki annyi ideje vagy lehetősége, hogy ilyen csodálatos leveleket megírjon, mert hát ő mindig ment egyik helyről a másikra, vitte az evangéliumot, de akkor akadályoztatva volt az ő szabadságában, és azt is föl tudta használni. Hát még a rosszból is a Jóisten jót hozott ki Pálnak az életében, mert csodálatos levelek keletkeztek, amelyeket a börtönből írt, mint a Kolosszéi levél, vagy a Filippi levél, vagy más levelek is. Hogy melyik börtönből, hát ugye ezen a Biblia kutatók hát gondolkoznak, de úgy mégis megnyugtató módon inkább az első római fogság az, ami lehetett. És ott végül is Pál nem börtönben volt, hanem, ahogy írja az abcselnek a vége, hogy tulajdon bérelt szállásán. Tehát megengedtetett neki, hogy a tulajdon bérelt szállásán volt. Ott volt a római katona, oda volt láncolva a római katonához, akiről állítólag azt tartja a hagyomány, hogy megtért mellette, és sokan a római helyőrségnek és a császári helyőrségnek a tagjai közül megtértek, mert ha már egy katona megtér, akkor már lehet, hogy nem csak egy katona, hanem akkor már több is. És hogyha egy családtag megtér, akkor már valószínű, akkor nem csak egy, hanem a több is meg fog térni. Legyünk ebben a jó reménységben, mert Pál élete ezt mutatja. És akkor ő onnan írt leveleket. És állítólag nem is volt még Kolosséban. Még nem járt. De noha nem volt internet, nem volt okostelefon, de mégis kapcsolatban voltak a hívők egymással, és olyan munkatárs, mint Epafrász, akiről itt olvasunk, hogy ő hozta nekünk a jó hírt a lélektől kapott szeretetetekről. Tehát Pálnak voltak munkatársai, és azokat elküldte egyik helyre, másik helyre, és így jöttek a hírek, és ő megírta a leveleket. Csodálatos dolog ez az egész. Én azt gondolom, hogy ahol élet van, ott mozgás van, mindenféleképpen, és ez bátorítson bennünket is. Noha most kaptunk egy nemet, de jön majd ide egy pásztor, reménységünk szerint megadatik nekünk. Most azért imádkozzunk majd, hogy még ebben az évben akkor ez meglegyen. Én ezt adom a testvérek elébe. Hogy azért imádkozzunk, hogy akit az Úr küld ide, még ebben az évben adasson meg nekünk most már, hiszen egy éve már ugye aktív pásztor nélkül van a gyülekezet, hiszen Dánielék egy évvel ezelőtt mentek el körülbelül. Tehát akkor könyörögjünk, hogy még ebben az évben megadja az Úr, akit ide akar állítani. Ha nem is járt Pál apostol Kolosséban, mégis hallva a híreket, egy olyan csodálatos levelet ír ennek a gyülekezetnek, amelyet érdemes átolvasni. Én ma reggel át is olvastam ezt a levelet, de már napokkal ezelőtt is ezt az első fejezetet tanulmányoztam. Innen vettük az úrvacsorához is az igéket. És most azzal kezdem, hogy Pál apostol mindig, amikor gondol a testvérekre, vagy bármilyen helyzetben is, mindig hálaadással kezdi az ő leveleit, az ő beszédét, az ő imádságát is mindig hálaadással kezdi. Itt is azt olvassuk a harmadik versben, hogy hálát adunk mindenkor Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus Atyának, amikor értetek, imádkozunk. Ugye kezdte egy jó kívánsággal, beköszön, hogy kicsoda ő, békességet, kegyelmet, békességet kíván az életükre, és akkor hálaadással jelzi, hogy hálaadással imádkozik és hálát ad. Ez tanítson minket arra, hogy kedves testvérek, mi is bármilyen helyzetben is vagyunk, bármilyen körülményben is, mindig hálaadással könyörögjünk, imádkozzunk. A kérésünket és a napjainkat, az egész életünket hálaadással éljük, mert méltó ez a mi Úrunkhoz, a mi Istenünkhöz, hogy minden könyörgésünket, minden beszédünket, tehát mindenkor hála legyen a mi szívünkben, a mi életünkben Isten iránt, amit tett érettünk. Miért ad hálát az apostol? Hálát ad a Krisztusba vetett hitükért. Ez nagyon fontos. Értékeli azt, hogy van hitük az Úr Jézus Krisztusban. Figyeljük meg, mit mond. Mivel hallottunk a Krisztus Jézusba vetett hitetekről. Hát az újszövetségi ember az valóban úgy van, hogy az újszövetségi embernek a gondolkodás középpontjában ott van az Isten, Istennek a fia, ott van Krisztus Jézus. Mert az Atya, az Isten Jézust küldte el, hogy megváltson bennünket. Ezért tehát a gondolkodásunk középpontjában Isten is úgy van, Krisztusban van. Tehát nem Krisztus nélkül Isten, hanem Isten Krisztusban. Ez természetes kell, hogy legyen. Hiszen erre tanít bennünket az egész új szövetség. Ha elolvasgatjuk, komolyan megfigyeljük, maga Jézus is erre tanít bennünket, azt mondja, hogy higgyetek Istenben, higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok lakóhely van. Tehát Pál hálát adott a kolossai gyülekezet Krisztusba vetett hitéért. Aztán hálát ad azért a szeretetért, amely valamennyi szent iránt él bennük. Valamennyi szent iránt. Hát akkor még majdnem azt mondhatjuk, hogy szinte, hogy így elindult a kereszténység, a korai kereszténység, akkor még egy volt az egész. Utána hát lettek aztán szakadások természetesen, de egy volt a kereszténység. És hálát ad minden keresztényért, és hálát ad a kolossai testvérekért, hogy szeretet él az ő szívükben valamennyi szent iránt. A szent szó nyilvánvaló a hívőket jelenti. Hát ez a szeretet, ez nem más, mint a krisztusi szeretet, amelyet mondott az Úr Jézus Krisztus, hogy arról fogják megismerni az emberek, a világ, hogy ti az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Ez lesz az ismertető jel. És akkor itt a 8. versben pedig azt mondja, hogy ő hozta, Epafrás, a jó hírt a lélektől kapott szeretetetekről. Krisztus Jézusba vetett hitetekről, a szeretetről, és azt mondja, hogy ez a szeretet, ez nem csak azt mondja, hogy krisztusi szeretet, hanem azt mondja, lélektől kapott szeretet. Mert a Szentlélek a szeretetnek a lelke. Amikor Pál apostol a galáciai levélben beszél a szeretet, illetve a lélek gyümölcseiről, hogy milyen gyümölcse van a léleknek, akkor azt mondja, hogy szeretet, öröm, békesség, végig sorolja, de a szeretettel kezdi. a Kolossai levélben pedig a 3. fejezet 14. versében azt mondja, hogy mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. Tehát a szeretet az gyűjtőfogalom is. Benne van minden. Minden jó. Minden áldás magába foglal a szeretet. És a héten a Biblia órán, illetve a házi csoportban foglalkoztunk a gyülekezettel kapcsolatosan, hogy a gyülekezet Krisztus teste, és gyülekezetnek tagjai vannak. És ott is megalapítottuk azt, hogy amikor Pál apostol erről beszél, és azt mondja, hogy jó rend legyen a gyülekezetben, a közösségben, a tagok becsüljék meg egymást, senki ne értékelje föl magát a másik fölé, hanem kölcsönösen építsék egymást a tagok. Akkor, amikor befejezi ezt a fejezetet, a 12. részt, 1 Korintus 12-t, akkor végén azt mondja, hogy ezen kívül pedig egy kivált képen való utat mutatok nektek. És akkor elkezdi a szeretet himnuszát. Testvérek, így összefüggésben látjuk azt, hogy hát akkor a legkiválóbb út a szeretetnek az útja, amellyel, Krisztusi út, amellyel közeledhetünk egymáshoz, mint testvérek, értékelhetjük egymást, megbecsülhetjük egymást. Nem vagyunk egyformák, de szeretetben tudjuk elfogadni, hordozni egymást. Még fiatal lelkipásztor voltam, amikor egy idősebb lelkipásztor azt mondta nekem, hogy testvér, szeressed a gyülekezetet. És akkor elgondolkoztam rajta, hogy valóban ez így van. Mert azt mondta nekem, hogy hát csak azt a munkát érdemes végezni, és abban tud az ember kiteljesedni, kibontakozni és áldásos lenni, amit szeret. Ha valaki nem szeret valami munkát, akkor az csak ütivágja, és nem megy. És nem jön ki jó belőle. Nem. Neki se jó, másnak se jó. De ha szeretjük az embereket, szeretjük a testvéreket, szeretjük az Úr népét, akkor ebből áldás jön ki. És vajon miért szeretjük? Azért, mert szeretjük az Urat. És szeretjük azokat, akik az Úrtól vannak, akik Istentől születtek, azokat is szeretjük. És fáj nekünk az, hogyha esetleg azt látjuk, hogy hát valaki esetleg nem úgy áll hozzá a dolgokhoz, meggyengül, de akkor sem mondhatunk le róla. Éppen tegnap Szabó Pál testvér, aki már egy 80 éves ember, és beállt a recski körzetbe, szorványokba, és jár le gyárról munkálkodni. Fölállt a közgyűlésen, Diósgyőrben fölállt, és azt mondta a testvérek, föladtunk hirdetést a békehírnökbe, hogy keresünk egy házaspárt Recskre, ott van a lakás üresen, és ott van az imaház üresen, alig vagyunk, van ott egy néhány ember, jöjjenek le, és jelentkeztek többen is, és jön egy házas pár, és akkor mondtam neki, Szabó, te se, úgy látom, te soha nem adod fel. mert voltak, akik már föladták. Azt mondták, hogy el kell adni lakást, imaházat, mindent. Mondom, hát te soha nem adod fel. Azt mondja, nem is adom fel. Hát testvérek, így legyünk akkor. Ha van bennünk szeretet az Úr iránt, az ő népe iránt, akkor legyünk így. És ő is fölkeresi ott a testvéreket, hát ideje van, fölkeresi, és szeretettel bátorítja őket, amíg ezt teheti. Nem tudjuk meddig, hiszen 80 éves, 81. Most így bátorítom én is a testvéreket, hogy legyen élő hitünk, és legyen bennünk igaz szeretet egymás iránt. A hit és a szeretet is összetartozik, testvérek. Mert ha valaki azt mondja, hogy hitem van, hiszek én Jézusban, de nincs igazi szeretet benne a testvérek iránt, szerintem az önmagát cáfolja meg. Mert nem lehet igazi hit, élő hit, hogyha nincs igazi szeretet. És ha valaki azt mondja, hogy van szeretetem, de valahogy a hitben sántikál, akkor a szeretete is, már az sem lehet igazi. Tehát ezek összefüggenek egymással. És akkor végül még említi Pál apostol a reménységet. Nem csak itt említi ezt a hármat, hanem ezzel fejezi be a szeretet himnuszát is. Hogy végül pedig megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három. Ezek közül pedig legnagyobb a szeretet. Mit mond a reménységről? Nézzük meg. Azt mondja, hogy hálát adunk azért a reménységért is, amely készen van számotokra a mennyekben. Tehát akkor ez nem egy halott remény, nem egy olyan remény, ami ki tudja, hogy mi jön ki belőle, hogy lesz, mint lesz, hanem azt mondja, hogy hát ez egy élő remény, amelynek van tartalma. Ott van már a mennyben elkészítve az örökség, és mi hálát adunk azért, hogy ilyen élő reménység él a szívetekben, amely készen van számotokra a mennyekben. És testvérek, ha elolvassuk a 6. verset, akkor pedig azt találjuk, hogy beszél az evangéliumról, amely eljutott hozzájuk, amelyet ő hallott, és azt mondja, hogy az egész világon gyümölcsöt terem, és növekedik. Ugyanúgy közöttetek is. Attól fogva, amikor meghallottátok, és igazán megismertétek az Isten kegyelmét. Az evangéliumról beszél, amelyet befogadtak, és azt mondja, hogy nem csak meghallottátok, hanem igazán megismertétek az Isten kegyelmét. Kegyelemben élni az evangélium által, az egy csodálatos dolog. A kegyelem szó egyébként teljesen kapcsolatos az öröm szóval, a charis, az jelent kegyelmet is, meg örömöt is jelent. Tehát akkor egy hívő ember, aki kegyelemben él, mert befogadta az evangélium, befogadta Jézus Krisztust, az egy belső örömben él. Lehetnek nehezek a körülmények, lehetnek problémák, de ott van a belső derű, a belső öröm, amelyet senki nem vehet el a hívő embertől. Némelyeket még meg is öltek abban az időben is, mint ahogy ma is, de az ő örömüket nem vehették el. Legyünk mi is ilyen hívők, kedves testvérek, akik igazán megismertük a kegyelmet, és kegyelemben, örömben élünk az Isten dicsőségére, és végül pedig azt mondja, hogy gyümölcsöt teremtek. Gyümölcsöt teremni, ez egy nagyszerű dolog. Van növekedés is a hívő ember életében, De más a növekedés, tehát kell, hogy legyen növekedés, de más a növekedés, mint a gyümölcstermés. Növekedjetek a kegyelemben, az ismeretben, de azt is mondja, hogy gyümölcsöt teremjetek. Sokszor néha egy növényt visszavágunk, vagy a némely hajtásokat is, kacsokat, hajtásokat leszedjük, azért, hogy gyümölcsöt hozzon. Hát a nagy gazdának gondja van ránk, mert ő azt szeretné, hogy minden kedves testvér az egri gyülekezetben is növekedjen, a kegyelemben erősödjön, az ismeretben, a Biblia ismeretében is, Jézus megismerésében, de ugyanakkor gyümölcsöt is teremjen. És erről a későbbiekben is beszél, és felolvasom itt az első fejezet, kilencedik versétől, ezért tehát attól a naptól fogva, amelyen ezt meghallottuk, szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen ismerjétek meg az ő akaratát minden lelki bölcsesség és belátás révén, hogy élhessetek méltóan az Úrhoz, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek az Isten ismeretében. Növekedés és gyümölcstermés. Az Úrhoz tetsző élet, az Úrnak kedves élet, és ugyanakkor jó cselekedetekben bővölködő élet. Ez a keresztény élet. Mert ha elzárkoznánk is, hát csak ilyen elméleti nagy fej lennénk, akik a Bibliát ismerjük, tudjuk, mind jobban szeretnénk, még többet, hiszen még mindig keveset tudok. És lehet, hogy tényleg úgy is van, igaz? De ha csak ebben élnénk az életünket, bezárkózva, és nem lenne igazi szeretet bennünk egymás iránt, az emberek iránt, hogy cselekedjük a jót, legyünk áldások, akkor valahogy nem hasonlítanánk egyetlen igazi növényhez sem, mert a növényeknek is az a természete, hogy növekednek és gyümölcsöt hoznak. Már sokszor alig várja egy kertnek a gazdája azt, hogy hát az a sárga barackfa, amelyet elültetett, na végre már gyümölcsöt hozzon. Kell egy néhány év ahhoz, mert rögtön azonnal nem válik gyümölcs termévé. Különbözőek a fák. Azt el tudom fogadni, hogy egy hívő ember életében is, amikor megtér, akkor hát még nagyon el van foglalva sokszor önmagával, hogy Krisztusban hogyan tudna járni, Krisztus követni, de az Úr mindjárt rajta tartja a kezét, hogy valamit felmutasson, valami gyümölcsöt hozzon Isten dicsőségére. És én erre bátorítom most magamat és a testvéreket is, hogy éljünk gyümölcstermő életet Isten dicsőségére, és újra vizsgáljuk meg magunkat. Egyszer Jézus elment, ott valahol ott Betánia környékén volt, elment egy fűkefa mellett, és hát keresett rajta gyümölcsöt, és nem talált, és megátkozta azt a fügefát. Aztán Jézus beszél a példázatáról is, Van egy példázata, amelyben beszél a gyümölcs termésről. És azt mondja a gazda, hogy hát vágd ki. De a gondozó meg azt mondja, hogy uram, még adjunk neki egy kis időt még. Megkapálom, megtrágyázom, megöntözöm, foglalkozok vele. És hogyha nem terem, akkor vágjad ki. Tehát mindenképpen az Úr úgy látom, hogy látni akar az életeden, meg az életemen valami jót. Ugyan mutatkozzon meg jó cselekedetekkel gyümölcsöt terembe, az Isten dicsőségére. Így áldja meg az Úr a hívőket, szerte a világon, és közöttük bennünket is az ő kegyelme által. Amen.